9 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ternyák Csaba egri érsek szentmisét mutat be Csepellényi György pálos szerzetes vértanúságának 350. évfordulóján Egerfarmoson, a Szent Adalbert katolikus templomban ma 16 órakor. A szertartást élőadásban közvetíti a Szent István Rádió és a Szent István Televízió YouTube csatornája. Furcsa módon a haderő hiánya vezet háborúhoz, mert az gyengeséget jelent, de ha az áldozatnak kijelölt ország meg tudja magát védeni, akkor az elrettentő lehet, fejtegette Orbán Viktor reggel a Kossuth Rádióban, hozzátéve, hogy ezt jelenti az a mondás, hogy ha békét akarsz, készülj a háborúra. A miniszterelnök szerint a nemzeti hadseregünk még nem elég erős, de ezen az úton haladunk. A kormányfő úgy látja, az az Oroszország, amelyik egyelőre Ukrajnát sem tudja legyőzni, ha mégis megnyerni azt a háborút, jó ideig biztos nem merne újabb országokat, főleg NATO tagállamokat megtámadni. Így az orosz veszély súlykolása inkább azt a célt szolgálja, hogy a társadalmat felkészítse arra, ha nyugati államok belépnek a háborúba, vélekedett Orbán Viktor, akit a jelenlegi brüsszeli washingtoni történések Európa háborúba lépésének előkészítésére emlékeztetik, mint a II. Világháború előtt. A miniszterelnök nem érti, hogy ez két szláv nép háborúja, még akkor is, ha történetesen az ukránoknak van igaza, de miért nem elszigeteljük ezt a háborút, hanem egyre inkább sodródunk bele a konfliktusba. Messze van már az, amikor a németek sisakokat küldtek, már ott tartunk, hogy a lengyelek Ukrajna területén akarnak rakétákat lelőni a saját légvédelmi rendszerükkel, mások, például a franciák már katonákat is küldenének, emlékeztetett. Senki sem tud válaszolni arra, hogy az a stratégia, hogy pénzt és fegyvert adunk Ukrajnának, meddig tarthat időben és mekkora anyagi forrást emészthet föl. Ennek lassacsként az lehet a vége, hogy összeütközésbe kerül a NATO az atomhatalom Oroszországgal. A NATO egy védelmi szövetség, szó sem lehetne arról, hogy egy másik ország területén háborúba keveredjen, de mostanra szinte csak mi magyarok ragaszkodunk ehhez az eredeti alapelvhez, hívta fel a figyelmet Orbán Viktor. Megismételte, hogy Magyarország ezekben a tervekben nem akar részt venni, ahogy fogalmaznak ott, kimaradók vagyunk. Kaja Kallas észt miniszterelnök határincidens kiprovokálásával vádolta meg Oroszországot, miután éjszaka orosz határőrök az észt fél által elhelyezett világító bójákat távolítottak el a két ország határát képező Narva folyóról. Tallinn szerint Moszkva csak a 2022. februárjában kezdődött ukrajnai háború óta kifogásolja az úszó irányfények elhelyezését, amelyek célja, hogy megakadályozzák a hajók eltévedését az idegen vizeken. Észtország kapcsolatba lépett Oroszországgal, hogy magyarázatot kérjen. Orbán Viktor faktumnak tekinti, hogy a migrációs politika miatt napi 6 millió forintra bünteti az Európai Bíróság Magyarországot, de szerinte botrány, hogy más mondja meg a magyaroknak, hogy kitengedjen az ország területére. Ennél is abszurdabb eleme a dolognak, hogy miközben kerítéssel védi az ország Európát, kockázatot vállal az egyre erőszakosabb migráns hullámmal szemben, hátba lőnek bennünket, nem adnak egy fillért sem. El kell zavarni azokat az európai vezetőket, akik ilyen döntéseket hoznak, zárta gondolatait a miniszterelnök a reggeli rádióinterjúban. A második szakaszba léptette a szuverenitásvédelmi törvény miatt Magyarország ellen indított kötelezettségszegési eljárást az Európai Bizottság. Az uniós testület szerint a magyar jogszabály sérti az uniós jog több rendelkezését, a demokratikus értékeket és az uniós polgárok választójogát. Ha a magyar kormány újabb válaszait sem fogadja el Brüsszel, akkor az ügy néhány hónap múlva az Európai Unió bíróság elé kerülhet. Az ukrán-magyar határszakaszon 5390 léptek be Magyarországra tegnap, a román-magyar szakaszon belépők közül pedig 4953-an nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából érkeztek, tájékoztatta az országos rendőrfőkapitányság az MT-t. A rendőrség 38 embernek állított ki ideglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. A kormány célja a jelenleg 75%-os foglalkoztatási arány 85%-ra emelése, közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter úgy fogalmazott, ezáltal újabb lendületet kaphat és még egy polccal feljebb kerülhet a magyar gazdaság. A tárcavezető Fogtón beszélt, ahol egy a kormány által 390 millió forinttal támogatott munkásszálló átadó ünnepségén vett részt. Elmondtam, a település gazdasági bekapcsolódását az is megkönnyíti, hogy június elején átadják a Kalocsa és Paks közötti újabb Dunahidat. Végül az időjárásról, ma újabb hullámban alakulhatnak ki záporok, akár felhőszakadással kísért zivatarok is, a legnagyobb esély erre északkeleten van. A csúcshőmérséklet 21-23 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Közélet. Délelőtti magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! 2024. május 24-e, péntek van. A közéleti adás szerkesztője Klész Beáta nevében is szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban beszélgetést hallanak Nagy Csaba tűzoltó századossal, a Heves vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivőjével, a szervezet aktualitásairól. A folytatásban pedig a nemrégiben nyílt dr. Hibai Károly életét bemutató kiállításról lesz szó. Ha tehetik, maradjanak velünk!
Én azt gondolom, hogy mindig lehet aktualitásokról, különböző tűzvédelmi dolgokkal kapcsolatban felhívni a lakosság figyelmét, ezt így fogjuk most is tenni. A Heves vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivőjével Nagy Csaba tűzoltó századosa. Az, ami a legutóbbi esemény volt, amikor mi találkoztunk, ugye nektek évről évre hagyomány, hogy a tűzoltók védőszentje Szent Flórián napja alkalmából ünnepséget rendeztek. A Vincelér úti kirendeltségeteknél található az a Szent Flórián szobor, amelyet ugye megkoszorúztatok, új járműveket kapott a katasztrófavédelem, illetve ezen nap apropóján szoktak elismeréseket kapni azok a kollégák, akik arra érdemesek. Egy pár mondatban elevenítsük fel ezt az ünnepséget.
Így van, a vármegyei katasztrófavédelem szervezésében mi megemlékeztünk Szent Flóriánról, ő a tüzes mesterségek védőszentje, többek között ugye a kéményseprők és a tűzoltók védőszentje is. Ezen az eseményen 7 vármegyei kollégánk, vármegyei tűzoltó elismerésben részesült a hosszantartó és kimagasló munkájáért, és ahogy említetted, 2 új gépjárműnek a kulcsát is átadta Szúnyog Zoltán tűzoltó ezredes, az igazgatónk. A rendszerbeállítás előtt egy plébános meg is áldotta, és megszentelte ezeket a járműveket. Ez nálunk már szokássá vált, hogy az újonnan átvett gépjárműveket, akár épületeket megszenteltetjük, megáldatjuk. Ez mindig jó szerencsét hozott a tűzoltóknak. Illetve az EGRI fertájmesterekkel közösen az EGRI hivatásos tűzoltók a kirendeltség előtt található Szent Flórián szobrot megkoszorúzták.
Azon a rendezvényen, ahol én is ott voltam, szinte úgy éreztem magam, mint egy óvodás kisfiú, holott ugye az nem az vagyok, de hát egy tűzoltó autó mindenkinek érdekesség, meg maga a tűzoltó műszak, hogy ugye hogyan történik, azt már korábbiakból tudom, zárójelben megjegyzem, az unokabátyám is tűzoltó volt, tehát arra még emlékszem, hogy 24 óra műszak, 48 óra szabad, úgynevezett 24-48-as műszakban dolgoztak, de hogy kell ezt elképzelni? Tehát hány ember dolgozik egy adott műszakban, és ugye természetesen beszélünk arról, hogy en kívül a megyében még hány ilyen egység létezik.
250 beavatkozó tűzoltó biztosítja Heves vármegye mentő tűzvédelmét. Hogyha Eger is térségére koncentrálunk, akkor gyakorlatilag az EGRI katasztrófavédelmi kirendeltség alá tartozik az EGRI hivatásos tűzoltóparancsnokság, és a szakmai felügyelete alatt van a Füzesabonyi katasztrófavédelmi őrs, a Pétervásárhelyi katasztrófavédelmi őrs és a Bélapátfalvai önkormányzati tűzoltóság. Az EGRI kirendeltség állományában 110 beavatkozó tűzoltó van, így az egy parancsnokságon, 2 őrsön és az egy önkormányzati tűzoltóságon. Az EGRI hivatásos tűzoltóság állományában 24-48-as beosztásban 14 tűzoltó van ott nap, mint nap, a nap 24 órájában, és 2 percen belül indulnak, hogyha riasztást kapnak. Továbbá a füzesabonyi őrsön készenlétben áll egy félraj, egy gépjármű, azaz 4 beavatkozó tűzoltó, a pétervásárai őrsön ugyanúgy félraj egy gépjárművel, és a Bélapátfalvai önkormányzati tűzoltóságon is 4 tűzoltó, minden percben figyeli a riasztást, és egy gépjármű fecskendőjük nekik is van.
Mik a legtipikusabb esetek, ahová a tűzoltóságot hívják, hiszen alapvetően attól, hogy tűzoltásról beszélünk, ugye nem csak tűzoltásra, hanem mondjuk különböző balesetek helyszínén is van, hogy csak ugye a tűzoltóság tud segítkezni.
Ez évről évre változhat, de egy tavalyi statisztika, hogy egy egész évet nézzünk, rendelkezésemre természetesen, tavaly 797 tűzesethez vonultak vármegyénk tűzoltói, és 1550 műszaki mentést hajtottak végre. A tavalyi évben, így a statisztikákat elemezve, elmondható, hogy a műszaki mentések száma majdnem 2-szer annyi volt, mint a tűzesetek száma, és ennek az oka a közúti balesetek, hogyha tipikus eseteket keresünk. Gyakorlatilag erről csak annyit, hogy nem minden közúti balesethez szükséges tűzoltói beavatkozás, de számtalan esetben ott vagyunk, biztosítjuk a helyszínt, áramtatjuk a gépjárművet, és hogyha szükség van rá, akkor feszítővágóval ki is mentünk egy beszorult szemét a roncsból. A másik tipikus eset volt az elmúlt évben viharkárok felszámolása. Hogyha visszaemlékszünk a tavaly nyári időszakra, hétről hétre, és jellemzően hétvégéken elég nagy viharos erejű széllel érkeztek az esőzések, így rengeteg fa kidőlt. Továbbá vízeltávolítást, úgynevezett szakmai nevű vízeltávolítást is végeztünk, amely gyakorlatilag azt jelenti, hogy a rövid időn belül lehulló nagy mennyiségű csapadék pincékbe, garázsokba áramlott be, és azt mi szivattyúkkal eltávolítottuk. Jellemzően ez veszélyeztetett elektromos eszközöket, vagy pedig olyan veszélyes helyzetet idéz elő a statikai állapotában az épületnek, hogy szükséges a tűzoltói beavatkozás, azon nem fog elszivárogni, vagy eltűnni. Visszatérve mondtam, hogy évről évre változhat, az előző év viszont már egy kicsit más képet mutatott. A tavalyi évben 287 szabadtéri tüzet, úgynevezett vegetációs tüzet oltottak el a tűzoltók.
Ez mit jelent?
Ez azt jelenti, hogy 287 helyszínen keletkezett tűz, elszáradt növényzet, vagy pedig erdőalja.
Tudom, hogy a természetben
így van, ez az tűz. Így van, viszont a tavalyi évben szerencsénk volt a kritikus időszakokban. A tavasz a kritikus időszak szabadtéri tüzek szempontjából, vagy pedig ősz, és a kritikus időszakoknál még a növényekben nem indult be úgy a folyadékáramlás, és ha akkor nincs csapadék, akkor egy nagyon kis hőhatástól is lángra kap a több hektárnyi tarló, akár avar, és az előző évet megelőzve több mint 1000 szabadtéri tűzhöz vonultak vármegyénk tűzoltói. Összehasonlítva ez a tavalyi 287-hez sokkal nagyobb számokat tudtunk dokumentálni sajnos. Úgyhogy néha az időjárás is befolyásolja, hogy milyen tipikus esetekhez vonulnak a tűzoltóink.
És a nem természetből fakadó tűzesetek, tehát gondolok itt lakástűzre, épületgyulladt ki, stb., vagy gyárak, vagy bármi, azoknál melyik a legtipikusabb esetek, tehát mondjuk karácsonykor, ugye a gyertya, az égősor, a koszorú, gondolok itt például ezekre. Tehát mik azok, amik általában jellemzőek?
Igen, a fűtési szezonban észrevettük, hogy megnövekednek a lakástüzek számai. Sajnos ilyenkor a fűtésből eredendő, tehát kémény tüzek száma elég magas, és ilyenkor többet vagyunk otthon, több elektronikus eszközt is használunk, többet sütünk, főzünk, úgyhogy ezek a tüzek visszavezethető konyhában történő nem odafigyelésre, egy kis csacsiságra, ott hagyjuk az ételt a tűzhelyen, akár bent hagyjuk a sütőbe. Ez amúgy könnyen megelőzhető lenne, hogyha egy mobiltelefonunkon mondjuk felveszünk egy ébresztőt, egy riasztó funkciót használunk. Számtalan esetben van, hogy a tűzoltóink olyan helyszínre vonulnak, ahol ott hagyott étel miatt keletkezett tűz.
Gyakorlatilag, hogyha egy étel ott marad a gáztűzhelyen, akkor egy idő után ugye olyan hő keletkezik, hogy gyakorlatilag ott robban mellette minden, vagy csak így elkezd a környéke égni, vagy ezt hogy kell elképzelni? Soha az életben nem hagytam még ételt a tűzön.
Akkor csak elméleti síkon maradjunk, és így akkor mindig is. Olyan hő keletkezik, hogy gyakorlatilag ki fog gyulladni a bennetár szenesre is eléghet, és ha a környezetében éghető anyag van, egy robbanás nem kifejezetten történik minden esetben, de mondjuk egy hús vagy egy elszenesedett bármilyen tészta, hogyha kigyullad, akkor a környezetében lévő éghető anyagok ráter.
Így van, igen,
konyhabútor, textília, esetleg ott hagytuk kicsit közelbe a sütőolajat, vagy valami még éghetőbb, ami még égés gyorsító anyagnak is számít, akkor nagyon-nagyon gyorsan lángba tud borulni a konyha.
Hogyha már itt a tipikus eseteknél tartunk, akkor ugye már szó volt a természetben kialakult tüzekről, tehát például olyan sokszor az ember, főleg így most tavasszal, hogy itt a jó idő kirándul, és ugye nagyon sok helyen olvasuk, hogy tilos tüzet rakni. Tehát ezeknek mondjuk megvan az oka, hogy bizonyos erdőterületeken nem szabad, ez a növényzettől függ, az ottani viszonyoktól, vagy egyáltalán mitől függ az, hogy valahol lehet, vagy nem lehet, ahol nem lehet, ott nem rakunk, pont. És reméljük, hogy nem is rak senki, de hogyha ha valahol is lehet, akkor mire kell odafigyelni?
Nos, pár alapszabály. Tüzet rakni erdők és fásításokban csak a kijelölt tűzrakóhelyen szabad. Jelenleg Heves vármegyében nincs elrendelve tűzgyújtási tilalom, de az erdőgazdálkodásért felelős miniszter, hogyha szükségesnek látja, a katasztrófavédelem egyeztetve elrendelhet tűzgyújtási tilalmat. Ilyenkor az a szabály, hogy erdőkben, fásításokban, azok 200 méteres környezetében még a tűzrakó helyen sem gyújthatunk tüzet. Tehát a tűzgyújtási tilalom főleg az erdők védelméről szól. De most a saját kertünkben ugye sütögethetünk, bográcsozhatunk, de itt is él a szabály, hogy tűzgyújtási tilalom elrendelésekor, hogyha nekünk az ingatlanunk 200 méteren belül van egy erdőhöz, egy fásításhoz, akkor ezt a tevékenységet el kell halasztanunk addig, míg a tűzgyújtási tilalomat vissza nem vonják. Hogy mitől függ ez? Ilyenkor a szakemberek megnézik, hogy mennyi csapadék esett az utóbbi időben, a katasztrófavédelemmel egyeztetnek, hogy a tűzoltók mennyi szabadtéri tűzhöz kellett, hogy vonuljanak, és az erdészeti szakemberek pedig megállapítják, hogy az erdő aljában található úgynevezett biomassa, ez az elhalt növények, élettelen bármilyen rovaroknak a rétege, mennyire van kiszáradva. És ha ezt folyamatosan elemzik napról napra, és amíg szükséges, addig érvényben tartják a tűzgyújtási tilalmat. Visszatérve, a saját kertünkben sütögethetünk, bográcsozhatunk, de ott is be kell tartani a tűzvédelmi szabályokat. És a tűzvédelmi szabályokat említve, ugye a zöld hulladék égetés és Eger környékén időről időre problémát okoz, mert csak ott lehet zöld hulladékot égetni, ahol azt az önkormányzati rendelet engedélyezi. Ha nincs ilyen rendelet, mint például Egerben, akkor tilos zöld hulladékot égetni. És már a tűzvédelmi szabályokról csak egy röviden, nagyon fontos, hogy ha otthon sütögetünk, hogy csak akkora tüzet gyújtsunk, amelyet el is tudunk oltani. Mindig legyen ott megfelelő mennyiségű oltóvíz, akár egy szerszám, amivel tudjuk terelni a tüzet, hogyha szükség van rá. Egy pillanatra sem szabad ott hagyni a tüzet felügyelet nélkül. Nem jó megoldás. Kapunk egy telefont, bemegyünk valamit, csak itt hagyom egy kicsit. Ezekből nagyon sok esetben baj is van, mert egy, ha feltámad a szél, akkor a felszálló zsarátnokokat nagyon messzire el tudja fújni a szél, illetve hogyha tovább terjed a tűz, ha nem vagyunk ott, akkor nagyon-nagyon gyorsan, hihetetlen másodpercről másodperce métereket is tud ugrani a száraz aljnövényzetben, hogyha olyan helyen vagyunk. Nagyon fontos, hogy a tűzrakóhely környékét is a tűzgyújtás előtt tisztítsuk meg. És még egy nagyon fontos, hogy soha ne használjunk égésgyorsító anyagokat, például benzin, gázolaj, hasonló lámpaolaj. Nem csak, hogy az étel nem lesz olyan finom ezektől, hanem ezek nagyon gyorsan párolognak, és hogyha csak egy picit is figyelmetlenek vagyunk, nagyon komoly égési sérüléseket szerezhetünk.
Nem beszélve arról, hogy a földbe bejutva mekkora károkat okoz, hiszen ezek abszolút vegyi anyagok.
Most múlik pontosan, engedem, hadd menjen. Szaladjon kifelé, belőlem gondoltam egyetlen. Nem vagy itt jó helyen, nem vagy való nekem. Villámlik mennydörő, ez tényleg szerelem. Látom, hogy elsuhan, felettem egy madár. Tátongó szívében, szöges drót csőrében, szalmaszál. Magamat ringatom,
végül landol egy almafán, az Isten kertjében, almabortin halál. Vágtak még tovább veled az ében, az álmok foltos indián lován. Egy páltos szívre meg a konyha késben, talpam alatt sár és ingovány. Azóta szüntelen őt látom mindenhol, meretten nézek a távolba, otthonom kőpokol. Szilánkos mennyország, folyékony torz tükrő, Szent János bogara fényében tündököl.
Folytatjuk a beszélgetést Nagy Csaba tűzoltó századossal, a Heves vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivőjével.
Szintén szó esett már ugye a lakásoknál kémény okozta balesetekről. A szénmonoxid az viszont egész évben jelen van velünk, hiszen ha nem fűtök, attól még meleg vízre szükségem van egész évben. És hozzánk például pont most május végén fog jönni a katasztrófavédelem, ezt ugye minden évben ellenőrzik. A szénmonoxid érzékelő, nem mindenkinek van otthon. Ezt mindenképpen javasolja a szakember, hogy azért szerezzük be?
Mindenképpen. Először is akkor két tévhitet hadd cáfoljunk meg. Az első, hogy a szénmonoxid érzékelőt nem helyettesíti egy házi állat. Sokan hallottuk már azt, hogy a macska kiszagolja, a papagáj jelez majd, ilyen nincs. Ez egy színtelen, szagtalan, íztelen gáz, amelyet semmi más nem tud kimutatni, csak a mérőműszerek. A második tévhit, hogy csak régi gázkazánok okozhatnak szénmonoxid mérgezést.
Ez sem igaz.
Ez sem igaz. Minden olyan eszköz, ahol nyílt lángot látunk, ami nyílt lánggal működik, aminek a lángját kézzel mi meg tudjuk fogni, az a szoba levegőjéből fogja elégetni az égéshez szükséges levegőt. Ha nincs megfelelő levegő utánpótlás, ekkor keletkezik a szénmonoxid, hiszen tökéletlen égés fog végbe menni, és ilyenkor a készülékből akár visszaáramolhat, akár pedig szénmonoxid keletkezhet. Na most mindenképpen érdemes ezeknél a nyílt lánggal égő gázkészülékeknél egy szénmonoxid érzékelőt felszerelni a környezetébe, akár 1-3 méterre fejmagasságba egyért. Pár ezer forintból ezeket megkapjuk, és ha megnézzük, osztunk, szorzunk, akkor 7-10 évig garantálják a biztonságunkat, hogyha ezt a pár ezer forintot elosztjuk 10 év napjaival, akkor napi akár fillérekre vagy forintokra is kijöhet a biztonságunk. Úgyhogy mindenki éppen megéri. A szénmonoxid érzékelőkkel kapcsolatban az a tapasztalatunk, hogy számos esetben a tűzoltóink már az érzékelők jelzésére vonulnak, és jellemzően ott történik szénmonoxid mérgezés, ahol már a tünetek miatt hívják az egészségügyi dolgozókat, a mentőket, akár a tűzoltókat, hiszen ők nem tudtak a gáz keletkezésről, nem jelezte nekik a szénmonoxid érzékelő, hanem akkor vették észre, mikor fájfájásuk volt, nehogy Isten egy kicsit rosszabbul lettek. A füstérzékelők csak egy kétérőkkel rosszabb statisztikát néztünk, hiszen a tavalyi tűzesetek során közel 300 lakástűz volt Heves vármegyében, és szinte egyetlen egy helyen sem volt füstérzékelő. Holott egy füstérzékelő a tűz kezdeti szakaszában már jelezte volna a lakástüzet. A füstöt még, amikor a füst keletkezik, már tudott volna a lakó, hogyha otthon van, hogy tűz van a lakásban, és tudott volna cselekedni. Ha más nem, hívni a 112-es segélyhívószámot, de hogyha egy kisebb tüzet úgy érzi, hogy saját testi épsége kockáztatása nélkül megpróbál eloltani, akkor az egy tűzoltósprével, egy porraloltókészülékkel, egy otthon tárolt bármilyen tűzoltókészülékkel, akár egy jól átnedvesített törölközővel, pokróccal sikerülhet, és óriási károkat tud így megelőzni.
Azt is beszéltük, hogy ugye ezen a Szent Flórián napi ünnepségen ugye két új eszközt kapott a csapat, mondhatom így, de ugye van kettő új, de természetesen a meglévő ugyanúgy használatban vannak, tehát alapvetően mondjuk akkor maradjunk az EGRI egységnél, mennyi van bevetésen, és ezek itt konkrétan ugye, amit az utcán látunk, hogy színénázban megy a konkrét tűzoltóautó, de még ezeken túl mik azok, amik segítik a munkátokat?
Az ünnepségen egy klasszikus gépjármű fecskendőt vettünk át, amely 4000 liter vizet tud cipelni a káreset helyszínére, illetve 400 liter habanyaggal rendelkezik. Ez gyakorlatilag, ahogy mondtam, ez egy tipikus gépjármű fecskendő, amivel a tűzoltók vonulnak, a beavatkozó állomány. Továbbá átvettünk egy terepjáró típusú gépjárművet, amely drónszállításra lett tervezve. Egy drónt fog kivinni a káreset helyszínére, és terveink szerint nagy kiterjedésű vegetációs tüzeknél, hol van a tűzhatár, hol meddig terjedt a tűz, ilyeneknél tudja segíteni az egységet, illetve komplikáltabb mentéseknél, gondolok itt egy szakadékba leesett emberre, akár egy eltűnt személy keresésénél is, óriási segítséget tud nyújtani egy ilyen eszköz. Jelenleg az egrihivatásos tűzoltóknál van 2 klasszikus gépjármű fecskendő, illetve 4 különleges szer. A különleges szerek annyiban különböznek a fecskendőtől, hogy valamilyen különleges tulajdonsággal bírnak. Az egyik egy erdőnek nevezett, magas terepjáró képességgel rendelkező gépjármű, amely el tudja vinni a tűzoltókat olyan nehezen megközelíthető helyekre, ahova egy gépjárműfecskendő, vagy akár egy személykocsi, vagy más gépjármű nem is tudná jutni. Egy műszaki mentő gépjármű, amely a műszaki mentési beavatkozásokhoz sokkal nagyobb számú eszközökkel rendelkezik. Gondolok itt különböző feszítővágókra, toló, nyomatóhengerekre és számtalan motoros láncfűrészre, és további olyan speciális, különleges eszközökre, ami már a gépjárműfecskendőn nincs meg. Hogyha egy komplikáltabb műszaki mentés van folyamatban, akkor jellemzően együtt riasztják a gépjárműfecskendővel a műszaki mentő gépjárműt, és így kiegészít az erőeszközök egymást. Van egy magasból mentő gépjármű is Egerben, amelynek a gémje 42 méterre fel tud nyúlni a társasházak tetejére is. Nagy Isten, egy társasház tűzben, hogyha csak a társasház tetejére tudnak felmenni a lakók, akkor onnan minden probléma nélkül az emelő kosárba le tudják őket menteni a tűzoltók. És egy vízszállító gépjármű, amely 10 000 liter vizet képes a káreset helyszínére vinni. Számos esetben találkozunk olyan tüzekkel, ahol mondjuk a vízhálózat nincs kiépítve, ilyenkor ez a gépjármű óriási segítséget nyújt, hiszen 10 000 liter vizet a helyszínre tud vinni, rendelkezik 10 000 liter víz tárolására alkalmas tartályokkal, és még 10 000 liter vízzel vissza is tud térni azonnal a helyszínre.
Mi a különbség a között, hogy vízzel vagy habbal oltotok?
Ez attól függ, hogy mi ég. Uh-huh. Tehát van olyan éghető anyag, amelyre például mindenképpen habot kell használni, például egy gumi. Egy gumi égésekor a víz az csak lepereg az izzó gumiról, viszont a hab egy olyan réteget képez a felületén, az égum felületén, amely elvonja tőle az égéshez szükséges oxigént, és így az oltó hatása sokkal nagyobb.
Hát én azt gondolom, hogy amire én utaltam, tényleg még József Attila is ugye megmondta, hogy mi akartál lenni, ugye tűzoltó katona, vadakat terelő juhász, tehát ez a tűzoltóság, ez már tényleg kisgyerekkortól annyira érdekes, ugye itt most beszéltünk eszközökről, kidolgozik, stb. És ugye hát az állományt folyamatosan gondolom azért újítani kell, hiszen vannak elmenők, nyugdíjazottak, tehát ha valaki szeretne tűzoltó lenni, akkor mi a feltétele, és még ami nagyon fontos kérdés, hogy csak férfiak lehetnek tűzoltók?
Számos hölgy van a katasztrófavédelem alkalmazásában, jellemzően a hölgyek irodai munkát végeznek. Nem jellemző, hogy jelentkeznek beavatkozói állományhoz.
Például országosan sem tudunk beavatkozó állományban dolgozó nőről?
Én nem tudok.
Nem, de attól még lehet, hogy van, de lehet, hogy nincs.
Önkéntes tűzoltók biztosan vannak. Én itt Heves vármegyében nem tudok, vagyis biztos, hogy nincs a beavatkozó állomány tagjai között nő. Bárki jelentkezhet tűzoltónak, aki 18 évet betöltötte. Cselekvőképesnek kell lenni, ugye nagyon kemény fizikai megerőltetéssel és próbákkal járhat egy beavatkozás.
Plusz pszichológiai alkalmasság is kell.
Mindenképp. Orvosi alkalmasság, pszichológiai alkalmasság és fizikai alkalmasság is. Ezeken mind át kell esniük. Szakorvosok megállapítják, hogy ki mennyire alkalmas. Előfordulhatnak olyan betegségek, amivel már kizárhatjuk, hogy valaki egy beavatkozó állomány tagja legyen.
Például mi lehet az?
Hát ezt az orvosok mondják meg, de mondjuk egy gerincsérv,
ahol
nem alkalmas arra, hogy a 30 kg-os menetfelszerelést ő magára. Tehát a légzőpalackot, ami több mint 16 kg, bevetési ruhákat, sisak, egy gerincsér például kizárók lehet egy ilyen.
Hát eleve ilyen fizikális alkalmasság is kell, meg hát gondolom azért szervileg is nagyjából rendben kell lenni. Végzettség előírás?
Minimum középfokú végzettség, lehetőleg érettségivel rendelkezzen a jelentkező, és nagyon fontos a kifogástalan életvitel is, ugye itt egy rendvédelmi szervről beszélünk, a büntetlen előélet.
Az gondolom erkölcsi bizonyítványa.
Természetesen az kitétel nálunk, ugye nagyon fontos. Még abba is bele kell egyezni, ez kicsit rosszul hangzik, megmondom, hogy mire gondolok, például, hogy egy-két jog korlátozása, ezt úgy értem, hogy például 2013-ban, mikor a Dunai árvíznél szükség volt a tűzoltóra, rengeteg tűzoltókra, akkor innen Egerből is egy-egy kontingest, egy-egy csapatot lerendeltek oda, és egy hétig ott segítették a munkát. Amit itt az előbb mondtam, ez arra vonatkozik, hogy ez nem opcionális, itt nem megválasztja az ember, hogy ő szeretne elemenni, segíteni ott a bajba jutottakon, hanem kiválasztják. Jellemzően ez nem személyre szól, hogy őt, hanem egyik szolgálati csoportot, ugye három szolgálati csoport van, és akkor ez nem opcionális, hogy ő most pont nem ér rá, hogyha egy ilyen veszélyhelyzet van, akkor igenis a tűzoltók azért oda teszik magukat, és oda kell menni és segíteni.
Jó, és akkor én azt gondolom, hogy tényleg nagyon-nagyon sok érdekes dolgot lehetne mondani, mert hogy külső szemmel érdekes, meg akár izgalmas is a ti munkátok. Hogyha mondjuk a 2024-es évből kellene egy nagyon extrém tűzesetet kiemelni, ami tényleg nem átlagos tűzeset volt, és sikerrel is jártatok, tehát mindenképp eredményként tudhatjátok be, akkor melyiket említenéd?
A legnagyobb lakástüzet, amelyben számos specifikus esetet említhetek meg, az első, hogy február 20-án Hevesvezekény településen történt az a tűz. Ez egy 300 négyzetméteres műhelyként és raktárként is használt melléképületben keletkezett. Az egyik specifikus dolog, hogy egy szabadnapos tűzoltó, Törőcsik Norbert tűzoltóörmester pont arra járt, és ő segített az ott lakónak elhagyni az épületet, így ő sérülés nélkül megúszta a tűzesetet, és segített neki két gépjárművet is kimenteni az ingatlanból. Addig a Hevesi és a Füzesabony hivatásos tűzoltók vonultak, és kérkezésükkor ők azonnal megkezdték ezt a kiterjedt tűzesetnek az oltását. 4 óra 17 percen keresztül dolgoztak és oltottak, és ennyi idő kellett, hogy felszámolják a káresetet. A lakóházra nem terjedt át, csak erre a 300 négyzetméteres melléképület égett teljes terjedelmében, azonban több gázpalackot is kivittek, és az egyiket mesterlövésznek kellett kilőnie. Ilyenkor, hogyha nagy hőterhelést kap egy gázpalack, akkor van egy olyan pont, ahonnan már vízzel nem tudjuk visszahűteni, hanem hogy a nyomást leengedjük belőle, és megelőzzük a robbanást.
Ki kell engedni belőle a gázt, akkor is így
már nem biztos, hogy az is megy, hogyha például megolvadt a nyitószelepe. Uh-huh. Ilyenkor nem is biztos, hogy ha olyan túlnyomás van benne, a legjobb dolog, hogyha kiengedjük, mert akár el is szállhat az a gázpalack. Uh-huh. Ilyenkor a legbiztonságosabb módja, hogy a rendőrségtől kérünk egy mesterlövészt, aki kilövi ezt a gázpalackot. Emlékszem, hogy a Hevesvezekény esetnél 7 lövést adott le rá, és úgy tudtuk leengedni a nyomást belőle.
Hát ez tisztára olyan, mint egy amerikai akciófilm körülbelül. Úgy tudom elképzelni, mert mesterlövészeket tűzoltóságnál még nem hallottam, hogy be kellett venni.
Nekünk időről időre bevetünk, vagyis megkérjük a rendőröket, hogy segítsenek nekünk. Ilyenkor természetesen a környező épületekből is a kilövés idejére kikísérjük a lakókat egy biztonságosabb helyre, egy gödröt ástak a tűzoltók ebben az esetben, és a mesterlövész abban a gödörben célozta be ezt a gázpalackot.
Természetesen nyilván ezeket elő kell szervezni, hogy rendben legyen, de tulajdonképpen a lényeg az, hogy személyi sérülés nem történt.
Így van.
És gyakorlatilag akkor akció dúsan, de megoldódott ez a Heves-Vezekényi tűzeset is. Kívánok nektek további ilyen sikeres és minél kevesebb tűzoltást, hiszen nem tudom, van olyan, hogy egy 24 órás műszaknak nyugalom van? Tehát volt már olyan, hogy sehova nem kellett mennie?
Előfordulhat, de ritka.
Ritka.
Tehát vagy egy műszaki mentés, vagy egy tűzeset jellemzően történik. Előfordulhatnak nyugodtabb napok. Néhára nincs is magyarázat, csak a nagy számok törvény alapján vannak olyan napok, amikor több riasztást kapunk, van, amikor nem, de jellemzően azért egy-két beavatkozás mindig történik. A Vármegyében biztos, és az egri tűzoltók is jellemzően vonulnak. Hogyha pedig egy ilyen vihar, károk felszámolására már reggel elkezdődnek a munkálatok, akkor van, amikor kint is esznek, vagy ellátmányt küldünk ki nekik, és akkor egészen estig folytatják a fák eltávolítását, akár a vízeltávolítását, és így van, hogy szinte bent sem vannak a laktanyában.
Kívánok nektek, kedves kollégáidnak sok további sikeres mentést, tényleg csak ezt tudom mondani, meg tényleg azt, hogy nagy szükség van rátok, hiszen most azon túl, hogy rendvédelmi szerv, hát a tűzoltók nem csak tüzet oltanak, hanem sokszor életet mentenek, úgyhogy hajrá, kitartás, mi is a jelszavatok, amivel köszöntitek egymást?
Erőt, egészséget.
Erőt, egészséget, akkor köszönöm szépen, Nagy Csaba.
Nagyon szépen köszönöm, én is sok erőt és jó egészséget kívánok mindenkinek.
Május 14-én nyílik egy kiállítás. Dr. Hibai Károly, a szegények orvosa élettörténetéből nagyon sok relikviát és használati tárgyat, életével kapcsolatos dokumentumokat láthatunk itt most, mi itt a kiállítás megnyitó előtt beszélgetünk Gál Tiborral, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Tittel Pál könyvtárának igazgató helyettesével. Én azt gondolom, hogy Hibai Károly neve egerben fogalom, akárcsak a 60-i temetőben sokunknak nyugszik ott ismerőse. Én például mindig elsétálok a családi sír mellett utca van elnevezve róla, de tényleg az, hogy valaki ennyit tett a városért, mindenképpen említésre méltó. Van annak most valami különös oka, hogy most kerül ide ez a kiállítás az intézménybe?
Igen, ennek egy évforduló az oka. Május 9-én volt 100 esztendeje, hogy elhunyt Hibai Károly, aki valóban Egerben egy emblematikus személyiség volt. És hogy került egyetem birtokába ez az anyag? Hibai Károly unokája, Hibai Éva, az egyetem zenei intézetének oktatója, és ő ajánlotta fel az anyagot az egyetemnek, és a Tittel Pál könyvtár pedig megkapta gondozásba, hogy lajstromozza, illetve egy kiállítást szervezzen ebből az anyagból.
Gyakorlatilag az itt látható kiállítási tárgyak, oklevelek, különböző iratok, ez mind-mind a család tulajdonából került ide?
Gyakorlatilag a személyes anyag nagy része igen, ezen kívül sikerült támogatókat szereznünk. Nagyon sok patikai eszköz, régi emlék, kötszerek a dobótéri kígyó patikából került hozzánk, illetve korabeli, de hát 110 éves orvosi könyveket és eszközöket is kaptunk erre a kiállításra. Ez pedig az Egri Markóth Ferenc Kórház orvosigazgatója, dr. Maszárovics Zoltán biztosította a számunkra.
Ő kutatta is esetleg a Hibai Károly történetét? Mert azt tudom, hogy a Markóth Ferencét igen.
Nem, én úgy tudom, nem kutatta, csak ő is ugye infektológus területen működik, de hát orvosként, illetve hát nyilván orvosigazgatóként, egri kórházi emberként is fontos számára Hibai munkássága, meg a személyiség, azt hiszem, az azért közel áll hozzá.
Ugye kapták az anyagot, de hogy említette, ugye a Tittel Pál könyvtár kapta meg azt a feladatot, hogy gondozásba vegye és egy keretbe foglalja a kapott anyagokat. Milyen szempontok alapján látható most itt ez a kiállítás?
Igen, végül is a megkapott anyag ennél sokkal több. Például ugye rengeteg könyv érkezett, nem csak Hibai Károlytól, hanem ugye a fiától, Hibai Györgytől is, Hibai Éva édesapjától, de hát nem mindent tudtunk kiállítani, tényleg a bőség zavarával küzdöttünk, bár ez egy kellemes küzdelem volt. A kiállítás kimondottan kronológiai elvet követ, tehát a gyermekkorától haláláig mutatja be, és három üveges tárló, amely több tárgyat befogad, három talán kulcsfontosságú elem az életében, az egyik a szüleinek a megismerkedése, illetve egyáltalán az a társasági polgári környezet, amelyből ő jött. Külön tárolót kapott az egri kórház, illetve az orvostudománnyal való kapcsolata, illetve hát a patika is egy külön kisebb gyűjtemény a gyűjteményen belül.
Mert az az érdekes a család történetben, hogy ahogy itt pont ugye, ahol készítjük a riportot itt a második emeleten a kiállító térben, ha mondhatom így, ugye van egy családfa tabló, és gyakorlatilag szinte kivétel nélkül elmondhatom, hogy aki egészségügyben dolgozott, Hibai Károly volt orvos, és mindenki más, aki egészségügyes volt, az patikus volt.
Igen, igen, több generációra vissza lehet menni, de nem csak az édesapja, hanem
a testvére.
Testvére, illetve a család több tagja.
A kígyó patika is a Hibai névvel összecseng Egerben?
Ugye az államosítás után egy állami patika lett, illetve hát most kígyó patikaként működik.
De egykoron ez a Hibai család tulajdona volt?
Igen. A Hibai patika Egerben a dobótéri kígyó patika volt, amit mi így hívunk, hogy kígyó patika. A patika megjelenésében és működésében is azt a szellemiséget, aki ismeri a patikát, illetve hát a kóró családot, akik ezt ugye működtetik, azt tudja, hogy a szellemiséget tovább viszik.
Hát valóban abban a patikában ugye a dobótéren belépünk, egy picit időutazunk, tehát teljesen az a berendezés minden.
Igen.
Azon gondolkoztam időközben, hogy ugye a szegények orvosa valóban ugye itt a tablón is szerepel, én is konferáltam fel. Miért kapta ő meg az utókortól, vagy akár még életében is ezt a jelzős szerkezetet?
Egyrészt nagyon sok szegény embert gondozott, több társadalmi szervezetnek, társadalmi munkába orvosa volt, illetve hát a kiállítás bevezető tablója jelzi is, hogy nagyon sok receptre az édesapjának azt írta, hogy NS, de non-solvens, de hát nem fizetős recept. De hát a legszegényebbektől, munkásoktól, várandós anyáktól, illetve tényleg komor, ugye szegény sorsú embertől nem kértek pénzt. Ő, mint orvos, illetve hát a gyógyszereket is ingyen kapták meg.
Annál a vitrénnél, ahol ugye a temetéséről van szó, ugye gyakorlatilag egy 34 évet élt 1890-től 1924-ig, tehát fiatalon halt meg. Talán sokan ismerik a történetét, hogy tulajdonképpen abba halt vele, amit ő gyógyított. Ugye egy kiütéses tífuszba egy betegétől kaptál, a beteg gondozottja kigyógyult belőle, ő pedig nem, és a korabeli újságcikk, amit olvastam, ugye azt írja, hogy egy mártír temettek, hiszen...
Igen, így gondolta a város, azt hiszem helyesen, hogy valóban az orvostudománynak vagy az emberségnek egy mártírja volt, és tényleg ezzel keresték fel a temetőt, a 60-i temetőbe temették, és például az aznapi futballmérkőzést is elhalasztották, mert mindenki ment a temetésre.
És ahogy említettem, ugye ez május 14-én nyílik, tehát mikor már ez a beszélgetés adásba kerül, már ugye látható ez a kiállítás, meddig tervezik, hogy itt lesz?
Ez a kiállítás egészen október végéig megtekinthető a Líceum második emeletén a 314-es könyvtárterem előtt.
Gáti úr, köszönöm szépen!
Én köszönöm szépen!
Nem is régen, még együtt mentünk, barátom, ugye emlékszel? Folyó partján kavicsokat pörgettünk, barátom, ugye emlékszel? Azok voltak a jó idők, jóban a rosszban egyenlők. Ha ebben még hiszel, gyere újra el, meg kell a barátság. Hey, ott tovább, kell a barátság. Hey, ott tovább. Emlékszel-e a régi lányokra, barátom, kell, hogy emlékezz. Arcukba fújt a szél a hajukat, barátom, kell, hogy emlékezz. Azok voltak a jó idő, jóban, rosszban egyenlő. Ha ebben még hiszel, gyere újra el, mert kell a barátság. Hey, ott tovább, kell a barátság. Kell a barátság. Hey, out tovább. Kell a barátság. Hey, out tovább. Ha néha látlak szélvédő mögött, barátom, miért nem emlékszel? csak az útra bámulsz a két lámpa között. Barátom, miért nem emlékszel? Hová csöntek a jó napok? Mindig a régi maradok. Fogadj újra el, és őszintébb leszel. Meg kell a barátság, élj tovább. Kell a barátság, élj tovább. De most elrángatlak, hom a tévé mellett. Barátom, kell, hogy emlékezz, és kiveszem a volát a kezedből. Barátom, kell, hogy emlékezz, és megjönnek a jó napok, mert mindig a régi maradok. Fogadj újra el, és őszintébb leszel. Meg kell a barátság, még van tovább. 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 Gyerünk majd mindenki, akinek kell. Jó barátság, múlva tovább. Gyerünk majd mindenki, akinek kell. Jó barátság, múlva tovább.
Kedves hallgatóink, ezzel mai műsorunk végéhez értünk. A szerkesztő Klész Báta nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a műsorvezető Farkas Erzsébet. Most elhangzott adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecena Túra program keretében valósult meg. A viszont hallásra! Közéleti adásunkat ma este 22 óra 5 perctől és holnap hajnalban 2 óra 5 perctől megismételjük.